Erős vár a mi Istenünk! Hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön az esztendő első napján, új év napján, amikor az útmutatóban zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből a 8. verset kaptuk, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És a Zsoltárok könyvéből a 145. fejezet 21. versét, az Úr dicséretét hirdeti ajkam, és szent nevét áldja minden lélek örökkön örökké. Hát ezt tapasztaljuk, hogy az Úr Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és erre hív minket tegnap, ma és mindörökké, hogy őt dicsérjük, őt dicsőítsük, vele legyünk kapcsolatban, az ő ajándékait fogadjuk el, ma is, de az életünk minden napján. És milyen nagy kiváltság az, hogy ebben nekünk részünk lehet, és milyen nagy kiváltság az, hogy amikor kezdjük az új évet, és boldog új évet kívángatunk egymásnak, akkor mi nem úgy kívánjuk ezt, mint a világ kívánja, akik nem ismerik az Úr Jézust, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, hanem mi úgy kívánjuk ezt a boldog új évet, hogy az Istentől megáldott évet kívánunk mindenkinek, hiszen az a boldogság. Ugye a világ sokszor úgy érti ezt, hogy az a boldogság, ha mindenem megvan, ha teljesülnek az álmaim, ha mit tudom én, ez az amaz történik velem. Igazából az lehet, hogy örömöt ad rövidebb vagy hosszabb ideig, de igazi boldogságot nem. Igazán, ha boldog új évet kívánunk egymásnak hívő emberként, akkor ezt úgy kívánhatjuk, hogy Jézus Krisztussal való közösségben kívánunk boldogságot, és ez a legnagyobb áldás. Tehát azzal a Jézus Krisztussal, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Így legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön, és akkor kezdjük el még a kezdőének előtt az imádságunkkal, amit a gyerekekkel már elkezdtünk tanulni. Szent házadban megjelentem, jó Istenem, áldj meg engem. Hadd dicsérlek buzgón téged, vész szívembe szent igédet. Amen. És akkor énekeljük az evangélikus énekeskönyvből a 178-as számú éneket.
Amen. minden lélek, örökkön örökké. Urunk, míg felséges a te neved az egész földön, mert az égre helyezted fenségedet. Ha látom egedet, ujjaid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az emberfia, hogy gondod van reá. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, te soha nem változol, de kegyelmed megújul napról napra. Az új esztendőben is vezess minket szent lelkeddel, hogy megálljunk a hitben, és tetszésed szerint éljünk mindenkor az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai ünnepnapra, új év napjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának második fejezetében, a 21. versben, a következőképpen. Lukács evangéliumának második fejezetéből a 21. verset olvasom. Amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor szeretném kérni Panna, hogy gyere ide előre, ugyanis készültem egy olyan feladattal, ami az egyházi esztendőnek az ünnepeit jeleníti meg, és az lenne a feladat, hogy tegyük most sorba az ünnepeket, de úgy, hogy a testvéreknek is kell ebben segíteni, jó? Testvéreket most nem hívom ide előre, csak azt kérem, hogy mondjuk az ünnepeket, hogy mit gondolunk, hogy milyen sorrendben vannak, és aztán Panna ezeket majd szépen itt elrendezi, megkeresi a hozzátartozó jelképeket. Ugye, most mi kezdődött el ma?
Új
év. Az új év, az új esztendő. Egyházi értelemben is ma kezdődött az esztendő?
Nem.
Nem. Mikor kezdődik egyházi értelemben?
Adventben.
Így van. Adventtől kezdődik az új egyházi esztendő, és tart egészen örök élet vasárnapjáig, mielőtt újra kezdődik az egyházi esztendő. Na, Panna, keresd meg Adventnek a jelképét, megvan, mutasd föl a testvéreknek, mit látunk ezen? A négy gyertyát. Igen, az adventi koszorú négy gyertyáját. No, tedd oda akkor a szélére. Oké. Advent. Mi a következő ünnepnapunk? Az az adventi ünnepkörben található, az első nagy ünnepkörben. Karácsony. Így van, karácsonykor mit ünneplünk?
Jézus
születését. Na, keresd meg azt a jelképet, ami karácsonynak a jelképe. Mutasd fel a testvéreknek, mit látunk rajta? jászol, igen, és fölötte a csillag, tehát jelképezi, tessék, betlehemi csillagot, igen, hogy Jézus megszületett, és ennek az örömhíre eljutott szerte a világon messzire, és el tudtak jönni emberek, hogy találkozzanak a megváltóval. Jó, mi jön karácsony után? Következő ünnepnap? Nem, még előtte? Új év, így van, pont a mai nap. Mit ünneplünk új évkor? Nagyon ügyes. Jézus névnapját. Születésnapját megünnepeljük karácsonykor, névnapját megünnepeljük új évkor. Miért pont ekkor ünnepeljük? Miért nem máskor? 8 nap. Ugye hallottuk az oltár előtt ígében, ki jön a 8 nap karácsonyhoz képest? December 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 és január 1-e, tehát 8 napos korában kellett körülmet élni, akkor kapta a Jézus nevet, ami azt jelenti, hogy szabadító, és ezért új évkor ünnepeljük Jézus névnapját. Tudod-e, melyik a Jézus névnapjának? Így van, a betűs jelkép, ugye Jézusnak a nevét görögül írták le, hát mi ide görög betűket nem tudunk írni, de ez a jelkép jelzi nekünk azt, hogy Jézus névnapját ünnepeljük. Leteheted oda, miért érdekes még ez, hogy Jézus névnapját ünnepeljük ma? Mert a világban ünnepli a új esztendőt. Tehát mi hogyan kezdjük az új esztendőt?
Jézus nevében.
Jézus nevében. Így van. Tehát Jézus nevében indulunk neki az új polgári esztendőnek. Mi jön új év után?
Vízkereszt.
Akkor jön a vízkereszt. Mikor van vízkereszt? Január 6-án. Ugye azzal zárul úgymond ez az ünneptől. Mit ünnepünk január 6-án? Az is, de még előtte 3 történet tartozik hozzá. Így van, a napkeleti bölcsek látogatása, ami még a születés történetnek a végén van. Ugye azt miért nem karácsonykor ünnepeljük a napkeleti bölcseket? Miért vízkeresztkor? Mert idő kellett nekik odaérni. Messziről jöttek, így van. Tehát a napkeleti bölcsek története, az még a születés történethez kapcsolódik. Aztán a másik történet, ami szintén vízkereszthez mond, az előbb mondat szerintem. Nem az, akkor Jézus Jézus megkeresztelése, az már a szolgálatának a felbukkanása, amikor színre lép, megkeresztelkedik. És mi a harmadik történet, ami vízkereszthez kapcsolódik? Kánai mennyegző, a vízborrá változtatása. Az első jel, amit tesz, csodakép, hogy ő nem akárki. Na ez a vízkereszt. Melyik lehet a vízkeresztnek a jelképe? Így van, mutasd föl. Ez ugye melyik történetre emlékeztet minket ebből a 3 ígéből? A napkeleti bölcsek látogatása, ugye a hagyomány úgy emlegeti, hogy 3 királyok, de bölcsek vannak a Bibliában. Oké, tehát ez a karácsonyi ünnepkör. Advent karácsonyi. Utána melyik a következő nagy ünnepkör? A húsvéti, az mivel kezdődik? Bőjtel. A bőjt az mikor van?
Hangozó szerdán
kezdődik, tehát a húsvéti időszakot megelőző 40 napos időszak, ami a vasárnapok nincsenek benne, tehát így lehet kiszámolni, hogy mikor van. Na melyik lehet a bőjtnek a jelképe? A bőjt egyébként miről szól? Azon túl, hogy készít minket a nagypéntek húsvét üzenetére. Mi a kulcsszó bőjtben? Bűnbánat, akkor a kísértésekkel való megküzdés. Ugye a bőjti időszak arra figyelmeztet minket, hogy a gonosz valóságos személy mindent megtesz, ami tönkretételünkre. Harcolnunk kell ellene, de saját erőből esélyünk sincsen, de eljött az Isten fia, aki legyőzte a gond, megtörte a gonosznak az erejét. Na melyik lehet az? Nagyon ügyes, mutasd föl, látjuk a keresztet, és mi az a valami ott a kereszt mellett? Kígyó, ugye eltapossa a kígyónak a fejét, megtöri az erejét. Tehát ez a bőjtnek a jelképe. Oltárterítőn ilyenkor sokszor ez a jelkép látható. Na és akkor a bőjtnek az utolsó hete, az a nevezetes hete, ahol sok ünnepnap van egy héten belül, az mivel kezdődik?
Az utolsó vacsorával.
Nem azzal kezdődik? Világosságnappal kezdődik, amikor milyen történet tartozik oda? Bevonul Jézus alázatos királyként Szamárháton Jeruzsálembe, az melyik jelkép? Királyként vonul, és miket dobálnak oda elé? Pálma ágakat, tehát ne felejtsük el, hogy bár alázatos, de király. Meg ruhákat is, így van. Tehát az a világosságnap. Utána következik? Következő ünnepnap? Nem, még előtte? Utolsó vacsora, az mikor?
Csütörtökön.
Nagy csütörtökön. Utolsó vacsora, amikor Jézus vette a kenyeret, vette a poharat, és azt mondta, ez az én testem, ez az én vérem, ti értetek, bűneitek bocsánatára, amit egyébként mikor ünnepelünk az évben nagyon sokszor? Minden alkalommal, amikor úrvacsora van. Így van. Itt megint látjuk, ez a nagy csütörtöknek a jelképe. Leteheted oda. Mi a nagy csütörtök után? Nagy péntek. Mi a nagy pénteknek az üzenete? A kereszt. Jézus Krisztus a Golgotán feláldozta az életét értünk. A jelképen hány kereszt látható? Miért három? Így van, mert Jézust az Isten fiát, az igazat a bűnösök közé sorolták. Ugye ez nagy pénteknek az üzenete. Letehetjük, mi a nagy péntek után? Húsvét. Ugye harmadnapra legyőzte a halált, mert feltámadt a halottak közül. Melyik lehet a győzelemnek a szimbóluma? Nem a kő, még annál is nevezetesebb, így van, mutasd föl, a bárány, az Isten bárány, aki hordozza a világ bűneit, és viszi a győzelem zászlaját, mert ő győztes úr, győztes bárány. Ez Húsvétnak a jelképe. Húsvét után mi következik? Jézus feltámadt a halálból, és sokan akkor ott testben találkozhattak a feltámadt Jézus Krisztussal, hogy elhiggyék azt, hogy Jézus feltámadt. Ez egy ilyen kegyelmi időszak volt az ő számukra, hogy megjelent nekik, de meddig tartott ez az időszak? 40 napig. Mi volt a 40. napon? Megbemenetele. Így van, ez is ugye csütörtökre esik mindig. Melyik lehet megbemenetelnek a jelképe? Emelt föl magasra, fölül van a felhő, és ugye a kereszt a felhőbe távolodik. Tehát Jézus megbemenetelének az ünnepe. De mielőtt ő elment, már ott beszélt a tanítványokkal, mit ígért meg neki? Veletek leszek, és szent lelket, hogy elküldöm majd a pártfogót, a vigasztalót, az igazság lelkét, aki vezet titeket. Mikor jött el a szent lélek?
Pünköskor,
az hanyadik nap? Alkudozunk. Na most akkor mennyi? 50, mihez képest 50? Húsvéthoz képest 50. nap, melyre menetelhez képest? 10. nap, tehát hogy így jön ki a kronológia. Ezt pedig milyen irányba kell tartani? Igen, ugye a gala jelképe a Szent Léleknek, és ugye jön le, és mik azok a nyilocskák ott a képen? Kiárad a lángnyelvek, ugye égett a fejük a tanítványoknak akkor?
Nem.
Nem, a szívük égett. De ugye betöltötte a szent léleküket, és mintha lángnyelvek táncoltak volna a fejük fölött, úgy ez volt a benyomás az alapján, amit láttak. És ugye ez a pünkösnek a jelképe. Na most, pünköstől akkor már megismertük az Isten, az Atyát, ismerjük már a fiunk Jézus Krisztust, és eljött már a Szent Lélek. Tehát pünkös utáni vasárnapon mit ünnepelünk?
Szent
Háromságot. Szent Háromság ünnepe, ezt meg így kell tartani. Ugye Atya, a mindent látó, a Fiú a kereszten, aki életét adta, és a Szentlélek a galamb, tehát így jelképezzük Szent Háromság ünnepe, és utána jönnek a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapok, úgy is nevezzük őket, hogy a gyümölcstermő vasárnapok, hogy na akkor mindezt, ami adott nekünk az Isten, hogyan tudjuk apró pénzre váltani. Van, aki azt szokta mondani, hogy az az ünneptelen fél év, a csodákat, nem. Azok a gyümölcstermő vasárnapok. Attól, hogy nincsenek kiemelt ünnepek, az első fél évben vannak, kapkodjuk a fejünket, annyi ünnepnap van. A második fél évben arról szól, hogy na akkor gyerünk, éld meg, mutasd meg, hogy amit kaptál az Istentől, azt hogyan tudod megélni a mindennapokban. Tehát ez Szent Háromság ünnepével kezdődik. És akkor még ebben az időszakban egy kiemelt ünnep van, ami nem bibliai ünnep, hanem a reformáció, ami egyháztörténeti ünnep, a reformáció ünnepét mikor tartjuk? Október 31-én, miért? Mert a 95 tétel kiszögezésének Luther Márton szolgálata nyomán ez a dátuma, és mi volt a jelentősége a reformációnak?
Kegyetlen.
Hogy megújulásra van szüksége az embernek is, és az egyháznak is, nem jó cselekedetek alapján van üdvösségünk, hanem egyedül Jézus Krisztus által, és az Isten igéje az egyedüli forrás, amit az embernek magához kell vennie, és amiből táplálkoznia kell. És ugye 1517-ben lépett fel Luther, ami már több mint 500 évvel ezelőtt volt, de az egyháznak mindig reformációra van szüksége, azaz megújulásra a mi gyülekezetünknek is, a személyes életünknek is, újra és újra, hogy az Isten szent lelke megújítson, erre emlékeztet a reformáció ünnepe. Na, tehát ez az egyházi esztendő ünnepei, amik előttük vannak. Panna, jól nézd meg ezeket a képeket, remélem sikerül megjegyezni. Ha véletlen nem, akkor anya majd hátulsú lefényképezi, és akkor megmutatja. Mert hogy a feladat az az lesz, hogy van itt egy ilyen egyházi esztendős kis, nem is tudom mi ez, tábla? Időkerék, igen, egy időkerék, ott van a közepén a templom, és itt vannak egymás után az ünnepek, az ünnepeknek a jelképei picibe, ezt ki kell vágni minden alapról, mert ez a mita példánkhoz tartozik, ezt nem lehet kölcsön venni. Egy ilyen lapról kivágod egyesével őket, aztán kitalálod, hogy melyik hova tartozik, beragasztod a helyére, és itt a közepére beragasztod ezt a kezecskét, és megkeresed, hogy most éppen hol tartunk. Aztán hazaviszel, otthon kiteszed az asztalodra, és ahogy haladunk az egyházi esztendőben, úgy szépen mindig állítasz ezen a kis karocskán, és akkor fogsz rá emlékezni, hogy hol tartunk benne. Jó? Ezzel foglalkozzál a prédikáció alatt, és a végén csak annyit fogok kérni, hogy majd mutasd meg a testvéreknek, hogy hogy néz ki ez. De most beszélni róla már külön nem kell. Jó munkát kívánok! Mi pedig akkor testvérek, az igen hirdetéssel készülve a 344-es éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet igehirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk Mózes első könyvében, a 17. fejezetben, az első 8 versben, a következőképpen. Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, a 17. fejezet első versétől. Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten, járj én előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá: Ez lesz az én szövetségem veled, sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom, és utódaidnak a földet, ahol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, vannak az életben fordulópontok. Olyan fordulópontok, amelyeket természetes, tervezhető fordulópontoknak nevezünk, hiszen az életnek a velejárói. Új élethelyzet kapcsán kerülnek ezek a fordulópontok egy-egy ember életében sorra, amikor mondjuk valaki elkezdi az iskolát, vagy amikor beáll a munkavállalóknak a csoportja közé, vagy amikor családot alapít, vagy lehetne néhány ilyet még sorolni, amelyek ilyen tervezhető fordulópontok. Ezekre készül az ember, tudja, hogy bekövetkezik, vannak ennek előjelei, és amikor ez már közel van, akkor akár ő maga is kitűzheti ezt a dátumot, vagy készen kapja ezeknek a dátumát. Fontos fordulópontok ezek. Aztán vannak olyan fordulópontok is az életben, amik szintén velejárói az ember életének, de nem tervezhetők, hanem váratlanul történnek meg az emberrel. Például az, hogy hogyan, kivel és mikor történik, ugyanezek a dolgok az lehet teljesen különböző az egyik ember életében, mint a másik ember életében. És nem biztos, hogy ezek közül mindegyik mindenkivel előfordul, de úgy nagyjából hasonlók megvannak mindenkinek az életében. Mire gondolok? Például egy betegség, ami váratlanul jön az ember életében. Nincs beírva a naptárba, hogy mikor kell ennek eljönnie, de előbb vagy utóbb mindenki találkozik ezzel. Akár súlyosabb formában, akár nem olyan súlyos formában, de hogy mit jelent a betegség, és hogyan rendezi át az embernek az életét. Vagy mondjuk egy haláleset, egy szerettünknek az elvesztése, ugyanilyen fordulópont, tudjuk, hogy bekövetkezik, de nem tudjuk azt, hogy mikor, és nem ismerjük a körülményeket, de mégis igazodnunk kell a megváltozott helyzethez. Vagy ilyenek azok a döntések, például a felsőbbségnek a döntései, amik egész társadalmakat meghatároznak, amiben semmilyen beleszólásunk nincsen, nem lehetünk befolyással az események alakulására, például az, hogy kitör egy háború, vagy az, hogy beköszönt a béke, mert végre megegyeznek a vezetők egymással, de mindenkinek az életét befolyásolják ezek a döntések. Vagy katasztrófák, természeti katasztrófák, vagy lehetne sorolni, bizony ezek nem tervezhető fordulópontok, mégis meghatározzák a mi életünket. Szóval vannak ilyen fordulópontok. De én most nem ezekről a fordulópontokról szeretnék beszélni, hanem a hívő életnek a fordulópontjairól. Mert a hívő életben is vannak fordulópontok. És nyilván a legjelentősebb fordulópont a megtérés és az újjászületésnek a helyzete, pillanata, amikor valakinek az életében élővé válik az addig holt betű. Amikor már nem azt mondja, hogy igen, én hallok az Istenről, hallgatok olyan igéket, amelyek az Istenről szólnak, hanem azt tudja mondani, hogy én most már hallom az Istent. Hallom, hogy beszél az Isten, hallom, hogy megszólít az Isten, hogy az ige megszólal, élővé válik az én számomra. És akkor, ha ez megtörténik, ez egy fantasztikus fordulópont, a legcsodálatosabb fordulópont az ember életében, mert akkor minden átrendeződik, akkor ez alapvetően meghatározza az embernek a gondolatait, a cselekedeteit, a kapcsolatait, a mindennapjait, az ünnepeit, azt, hogy hogyan tekint a jövő felé, hogy milyen úton jár. Csodálatos fordulópont ez. Mint ahogy csodálatos fordulópont az is, és tulajdonképpen ez most ennek a mai Isten tiszteletnek az üzenete, csodálatos fordulópont az is, amikor megújulás történik a megfáradt, megfásult hívő emberrel. Amikor az az ember, aki hitben jár, aki elfogadta az Úr vezetését, de valami miatt megrendült, valami miatt megfáradt, belefáradt ebbe az egész hívő életbe, átéli azt, hogy megrázza az Isten. Megújítja az Isten. Újra megszólítja az Isten. Csodálatos fordulópont az, ha valakivel, aki olvassa az igét, imádkozik, mondja és teszi azt, amit hívő emberként kell tennie, de már csak rutinból teszi ezt, megszokásból teszi ezt, nem a lélek erejével teszi ezt, mert nincs meg már benne az első szeretet. Csodálatos az, ha ez az ember átéli azt, hogy átforrósodik a szíve. Mert az Isten szent lelke újra átjárja. Mert megeleveníti az Isten. Mert újra szól hozzá az Isten. És megújítja azt a szövetséget, amit kötött vele a megtérésekor. Drága testvérek, az az ige, amit már a prédikációs alapigeként kaptunk, egy ilyen történet. Pontosan egy ilyen történet. Ahol azt az embert, aki megfásult és megfáradt, Abrámnak hívják. Nagyon jól ismert bibliai szereplő, akit a hit atyaként szoktunk emlegetni, de akinek az életében eljött egy olyan időszak, amikor nem azzal a tűzzel, nem azzal a hittel, nem azzal a lelkesedéssel élte az életét, és nem olyan volt az Istennel való kapcsolata, mint amilyen korábban. Ábrahám életének, illetve itt még ugye az elején Abrámnak hívják, itt kapja meg az új nevét, az Ábrahámot, sok nép atyát. Ezzel az Abrámmal történik meg ez a csodálatos fordulópont. Az az ember, akit az Isten egykor megszólított, elhívott, és ígérettel ajándékozott meg, lelki értelemben eljutott a senki földjére. Döbbenetes. Akihez a mindenható Isten szólt egykor, nem csak egyszer, amikor kihívta őt Háránból, az atya házából, és azt mondta, hogy indulj el Kánaán földjére, arra a földre, amit mutatok neked, hanem akihez szólt az Isten utána is, többször is, az az ember évek óta lelki értelemben süket csendben éli az életét. A senki földjén süket csönd veszi körül Abrámot. Mert hogy? Ez talán nem tűnt föl így kapásból, ebből az igéből. De aki előtt ott van a Biblia, és nyitva van a Biblia, akkor tessék csak belenézni, ahogy az előző fejezet, utolsó verse, mivel fejeződik be? Mit olvasunk ott? 16. fejezet, 16. versében mit olvasunk?
Abrám 86.
Így van. 86 esztendős volt Abrám, amikor Hágár Izmáelt szülte neki. Következő mondat, a 17. fejezet első verse. Hogy hangzott?
Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki. Én vagyok az Úr, a mindenható Isten, járt színen előtt, és légy fekete.
Igen. 86 esztendős korában megszületett Izmáel, és a következő pont, amiről beszámol az ige, amikor szól az Isten, 99 éves Abrám. Hány év telt el? 13. Panna, még nincs 13, ugye? De ha belegondolunk a saját életünkbe, mi minden történt 13 év alatt? Nagyon hosszú idő. Abrám életében ebben a 13 év alatt lehet, hogy sok minden történt, de semmi olyan nem, ami ért valamit. És nem történt meg egyetlen egyszer, hogy szólt volna hozzá az Isten. Mert a senki földjére jutott. És süket csönd vette körül. Azt, aki egykor a hit atya volt, aki olyan bátran elindult az Isten szavára. 75 éves korában, amikor elhívta őt az Isten az atya házából, akkor Abrám ráállt az Isten szavára, és elhitte azt, amit az Isten mondott neki. 75 éves korában elindult a hit útján, és elhitte azt, hogy ha az Isten azt mondja, hogy neki és meddő feleségének gyermeke fog születni, és őt nagy nép atyává teszi, akkor az igaz. Akkor az meg fog történni. És aztán, 10 évvel később, Isten szava helyett ki az, aki szólt hozzá? A felesége Sára. És azt mondta, hogy hát lehet, hogy nem úgy értette az Isten, hogy tőlem születik az a gyerek. Hát megy az idő, itt ez a szolgálóm, ez a Hágár, menj be hozzá, és majd az ő révén lesz gyermeke Ábrahámnak. És Ábrahám kire hallgatott? Sárára. Nem arra az Istenre, akire korábban igen, aki ígérte neki a gyermeket, neki és meddő feleségének, hanem hallgatott Sárára, és megszületett Izmáel. Nem az Istenre hallgatott, és összehozott egy olyan gyereket, aki rengeteg gondot, bajt, problémát okozott, aki nem volt ott az Isten tervébe, aki aztán senki földjére vitte Ábrahámék életét. És Isten még arról a gyermekről is gondoskodott, mert az Isten ilyen kegyelmes. De Ábrahámék életében ez milyen következménnyel járt? 13 éven keresztül nem szólt hozzá az Isten. Ez döbbenetes. 86 esztendős volt Abrám, amikor az a gyermek megszületett, akit Izmáelnek neveztek, és akit Hágár szült Abrámnak. És 99 éves volt, amikor megszólalt az Isten, megjelent neki, és újra jól hallhatóan beszélt hozzá. És drága testvérek, Ábrahám életében ez volt egy nagyon nagy fordulópont. És a fordulópontot az jelentette, hogy újra szól hozzám az Isten. Újra beszél velem az Isten. Újra van mondani valója az Istennek számomra. Újra hallhatom az Isten szavát. Az az Isten, aki 13 éven át hallgatott, nem szólt ahhoz az emberhez, akivel nagy tervei voltak, mert az az ember ment a saját feje után. Ahhoz az emberhez, 13 év elteltével, a kegyelmes Isten újra szól. Nem azért, mert Ábrahám ezt megérdemelte. Nem azért, mert Ábrahám ezt kérte, hanem azért, mert az Isten hűséges. Mert az Isten kegyelmes. És mert az Isten az ő üdvözítő terveit minden emberi okoskodás ellenére is véghez viszi. Ábrahámmal az történt meg, amit énekeltünk tegnap este, a gyülekezeti szilveszteren is, meg énekeltek a testvérek a múlt vasárnapi istentiszteleten is, és nézzük meg a dián is, hogy szemünk előtt legyen. Elhagytál, megcsaltál, a hűségben megfáradtál. Istened a világ lett, elfoglalt a szívedet. Ez történt Ábrahámmal. A hűségben megfáradt. A hit egykori példaképe, iskola példája lett annak, hogy hogy lehet beleszürkülni a hitetlenek közé. Döntéseiben, cselekedeteiben a hűséget átadta a hűtlenségnek. Mert megfáradt, mert megfásult, mert ment a saját feje után, mert az Isten szava helyett valaki másnak a szavára hallgatott. És a bátor hit útjáról áttért józan mérlegelés magunk által kijelölt útjára. És ez a senki földjére vitte őt, és süket csendet teremtett körülötte. Egy olyan útra került ez az Ábrahám, ami sehova nem vezetett. Egy olyan útra, ami békétlenséget szított. Egy olyan útra, ami viszálykodást és féltékenységet keltett azokban az emberekben, akik ott voltak körülötte. Egy olyan útra, ami tehetetlenné tette, és toporgásra kényszerítette, ami éveken keresztül tartott. Egy helyben toporgott ez a nyomorult Ábrahám a feleségével együtt. Ábrahám és Sára. Azzal, hogy összehozták Izmáelt, ezt választották az Úr helyett. És 13 ilyen év van már mögöttük, akkor, amikor eljön a fordulópont. Mert Isten lép. Mert Isten hűséges. Mert Isten szereti őket. Mert ez is benne van az énekben. Mégis az enyém vagy. Szívemben hordozlak. Soha el nem felejtlek, újra összegyűjtelek. Isten kegyelmének köszönheti ez a két nyomorult öreg, hogy az Úr újra szól hozzájuk. És Isten kegyelmének, hűségének és szeretetének köszönheti ez a két ember, hogy fordulópont jön az életükbe. Nekik ebben az ég egyatt a világon semmi érdemük nincsen. Ez kegyelem. Ők nem tettek ezért semmit. Amit én hiányolok ebből a történetből, és itt a bizonyíték arra, hogy nem tettek semmit, hanem egyedül kegyelemből volt ez az egész fordulópont, az az, hogy nem olvasunk olyat, mint amit például később Jákobnál olvasunk, hogy tusakodott az Istennel, és azt mondta, hogy nem bocsátlak el addig, amíg meg nem áldasz engem. Egy betű sincs arról, a következő vers, 16-16 után a 17-1, hogy az Isten az, aki szól. Ábrahám nem tesz semmit. Nem tusakodik az Istennel. Nem kéri az Istentől, hogy visszakapjam azt, amit elveszítettem. Egyedül kegyelemből éli át azt, hogy az Isten elhozza az ő életébe a fordulópontot. Vagy nem olvasunk arról se, amit olvasunk később, amikor Isten népe Egyiptomban van, a rabszolgasságban, és utána elhívja Mózest Isten, és elküldi, hogy vezess ki az én népemet, akkor azt mondja Isten, hogy meghallottam népem segélykiáltását, ismerem fájdalmukat. Az a nép ott a nyomorúságban, hosszú időn keresztül kiáltott az Istenhez, kérte az Isten segítségét, és az Isten lépett, és azt mondta, hogy meghallottam, figyeltem rájuk, és küldöm a szabadítót. Mennyit kiáltott itt Ábrahám? Ha kiáltott volna, le lenne írva a Szentírásba. Nem kiáltott. Ez a nyomorult, ott a senki földjén, a süket csöndben nem kiáltott az Istenhez. 13 éven keresztül nem kiáltott. és az Isten mégis elhozta az életében a fordulópontot. Miért? Mert szereti. Mert hűséges önmagához, az ígéretéhez, és azt az üdvözítő tervet, amiben használni akarja Ábrahámot és Sárát, azt az Isten véghez viszi, akkor is, hogyha az övéi így viselkednek, és ilyen mélységekbe jutnak. Fordulópontot az hoz, ha megszólal az Isten, ha újra szól az Isten, ha megerősíti az ígéretét az Isten. És a mai igének ez az üzenete a mai Ábrahámok és Sárák felé. Az az üzenete, drága testvérem, hogy gyere vissza a hit bátor útjára, mert az az út még mindig megvan. Gyere vissza a bátor hit útjára, mert az az út még mindig megvan, azért, mert az Isten nem változott. Mert ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mert ő örökké való. Mert az ő szava, az ő ígérete semmit nem változott. Ő nem változott. Te változtál. De te, aki megváltoztál, átélheted azt, hogy még téged is meg tud újítani az Isten. Te, aki hallod ezt az igét, te, aki hallod ezt az üzenetet, kaphatod Istentől ezt a biztatást. Most, új év napján, mert lehet, hogy pont neked mondja az Isten, hogy ott vagy a senki földjén, mert belekerültél hosszú időre, rossz döntéseid miatt, amikor emberekre hallgattál, és nem az Isten szavára, hogy süket csönd vett körül, és imádkoztál közben, és igét hallgattál, és csináltad, amit kell rutinból, de nem volt ott benned az első szeretet, és a lélek tüze nem melegítette, forrósította át a szívedet. Mondja azt az Isten, hogy én meg tudlak téged újítani, meg akarlak téged újítani, meg foglak téged újítani. Mert én nem változtam, és amit én elterveztem a te számodra, azt a te érdekedben és mások érdekében véghez viszem. Milyen biztató üzenet ez 2025-ös évre. Aztán a másik dolog, amit szeretnék az igéből kiemelni, az az, hogy az igének az első felében három nagyon meghatározó dolgot mond az Isten. Bemutatkozik először is, aztán kér, és aztán pedig ígér. És ezzel helyreállítja Ábrahámék életét. Hogy mutatkozik be? Azt mondja, hogy én vagyok a mindenható Isten. El Shaddai, a mindenható Isten. Mindenható Isten vagyok. Mindenható, azaz mindenre képes. Nekem semmi sem lehetetlen. Még az sem lehetetlen, hogy egy idős, meddő házaspárnak gyermeke szülessen, hogy egy megfáradt ember új életet kapjon. Nekem semmi sem lehetetlen. És ami nekem most plusz üzenet ehhez a bemutatkozáshoz, én ezzel korábban nem találkoztam, de most egy ige magyarázatban olvastam azt, hogy a héber szöveg elemzése alapján ezt a szót úgy is lehet fordítani, vagy ezt a bemutatkozást, hogy én vagyok az az Isten, aki elegendő. Én vagyok a mindenható Isten. Az egyetlen, aki neked elég. Mindenre elég. A legfontosabb. Aki mindazt meg tudja adni neked, amire igazán szükséged van. Így mutatkozik be az Isten Ábrahámnak, és így mutatkozik be 2025. január 1-én nekünk is. Én vagyok az, a mindenható Isten, aki mindent képes vagyok az életedben elvégezni, amit az üdvösség szempontjából, a te életed és mások életed szempontjából fontosnak tartok, és én mindenre elegendő vagyok. Nem kell neked más. Nem kell senki és semmi, ami ezt ki kellene, hogy egészítse. Mert én vagyok az El Shaddai. De nem csak bemutatkozik az Isten, hanem ez az Isten, aki bemutatkozik, kér is. Azt mondja Ábrahámnak, hogy járj én előttem, és légy fedhetetlen. Testvérek, útelágazáshoz érkeztünk. Tényleg útelágazásnál vagyunk. Személy szerint, gyülekezet szempontjából útelágazásnál vagyunk. És ha jót akarunk magunknak, akkor nem megyünk tovább azon az úton, ami senki földjére vezethet, hanem azon az úton megyünk, amiben az Isten elevenen tud megrázni, betölteni, használni bennünket. Járj azon az úton. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Helyezd magad az Isten törvénye alá. Ne a világi mérce szerint dönts. Ne mérlegelj emberi szempontok alapján. Ne emberektől kérj tanácsot. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Az emberi okoskodás helyett figyelj az Istenre, és ő meg fogja mutatni az utat. És az ígérete az Istennek ez. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Legtöbb ember, ha megkérdezzük, hogy mit ígért Isten Ábrahámnak, akkor azt mondaná, hogy hát az, hogy nagy néppé lesz, hogy gyereke fog születni. Nem az a legnagyobb ígérete az Istennek. Az az a ráadás, hogy gyermeke fog születni. A legnagyobb ígérete az, ami a mondat eleje, hogy megajándékozlak szövetségemmel, hogy szövetséget köt vele az Isten. Hogy azt mondja az Isten, hogy innentől kezdve mi elszakíthatatlan kapcsolatban vagyunk egymással. Nem azért, mert te olyan ügyes vagy, nem azért, mert te hűséges leszel, mert te hűségben megfáradsz, és megcsalsz engem, hanem azért elszakíthatatlan ez a szövetség, mert én vagyok hűséges, és én ajándékba adom neked, mert én kegyelmes vagyok. Ez a fantasztikus ígérete az Istennek. És aztán erre ad ráadást, adja a gyermeket, és adja az áldást az ő népén keresztül, és az ő népéből adja az egyszülött fiút, a gyermeket, akinek a születését ünnepeltük karácsonykor. Azt a gyermeket, az egyszülött fiút, aki által nekünk örök életünk lehet. Ez az Isten ígérete. És drága testvérek, amikor most elindulunk, amikor együtt indulunk el a 2025-ös évre, akkor ez az Isten szól nekünk, ezen az igén keresztül, és ezt mondja nekünk. Szól az Isten. Szól hozzánk az Isten. Szólhat hozzánk az Isten. Elmondhatja ezt nekünk. Van fülünk arra, hogy ezt meghalljuk. Mondhatja az Isten nekünk is az ő bemutatkozását. Elmondhatja az Isten azt, hogy mit vár el tőlünk. Átvesszük Istennek az ígéreteit. Személy szerint és gyülekezetként. Ugye teheti? Ugye nyitott szívekre talál? A lekció ma, amit hallottunk is Lukács evangéliumának második fejezetéből, a 21. versből, Jézus körülmetélése. Az a szokás, amit zsidó szokás szerint a mai napig tartanak a zsidók, hogy a testén viseli mindenki, aki Isten népéhez tartozik, a jelet, hogy a szövetségben benne van. Az Ószövetség szövetségében benne van. Jézus magára vette ezt a jelet, de ezt a szövetséget kiterjesztette az ő testében. Akkor, amikor a Golgotai kereszten az életét adta, akkor új szövetséget kötött az emberrel. És elmondta azt ott a Golgotai kereszten, átszegezett kezeivel, hogy az Isten hűséges. És te elhagytál, megcsaltál, a hűségben megfáradtál, de mégis az enyém vagy. Szívemben hordozlak. és jöhetsz, veheted magadhoz azt a csodát, amit újra és újra az úrvacsorában kínál az Isten, Jézus Krisztus teste és vére által, a megújulást. Megfáradtakat hív az Isten az úrvacsorába. Megfáradtakat, rutinból hívőket, akik nem hallották már olyan élő módon az Isten szavát, ahogy egyébként régen hallották, akiknek valami félrecsúszott az életükben, és akár tényleg a senki földjén vannak, vagy sodródnak, akiknek szükségük van a megújulásra, azokat hívja az Isten, az ő egyszülött fia által, mert szól az Isten. Jézus Krisztusban mondta el a legcsodásabb üzenetet az Isten, hogy aki hisz ő benne, azé az ígéret, azé az örökség, az megkap mindent, amire igazán szüksége van. Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked a fordulópontot, amit készítettél számunkra. Köszönjük neked, Urunk, hogy láthattuk azt az igéből, hogy az az Ábrahám, akit mi hit példájának tartunk, és talán sokszor irigykedve gondolunk rá, hogy de jó neki, mi mindent átélt, és milyen fantasztikusan rá tudott állni a te szavadra, az az Ábrahám is milyen mélységbe került. Hogy az az Ábrahám sem volt különb tőlünk, hiszen mi is ugyanilyenek vagyunk. De azt az Ábrahámot te ugyanazzal a hűséges szeretettel szólítottad meg, mint ahogy minket is megszólítasz. Köszönjük neked, Urunk, a te élő szavadat és ígédet, és köszönjük neked azt, hogy te beteljesíted a te ígéreteidet. Azt az ígéretet, amit nekünk személy szerint és gyülekezetünknek adtál. Kérünk, Urunk, segíts, hogy nyitott szívvel, engedelmes szívvel valóban a te utadon járjunk. Amen. 443-as ének első versét énekeljük. Szeretettel hirdetem a testvéreknek előttünk álló alkalmainkat. Ugye ez most még egy ilyen tört hét, a két ünnep közötti időszak. Bibliaórát holnap még nem tartunk, ifit viszont tartunk pénteken, úgyhogy a fiatalokat 5 órától a kisházban várjuk szeretettel. Vasárnap, mivel a hónap első vasárnapja lesz, ezért lesz imaóra a kisházban 9:30-től. Aztán 10 órától istentisztelet a templomban és gyerekóra a kisházban, és délután 5 órakor pedig Allianz imaheti alkalom itt a mi templomunkban. 3 alkalmat terveztünk az Allianz imahét keretében, hiszen 3 gyülekezet vesz részt ezen a héten. A nyitó alkalom itt lesz nálunk vasárnap délután 5 órakor, a második alkalom a Galilea háztemplomban szerdán este 6 órai kezdettel, a záró alkalom pedig majd 12-én 5 órakor a baptista imaházban. Így bátorítom a testvéreket, hogy tartsuk számon ezeket az alkalmakat, és ha lehetőségünk van rá, akkor vegyünk részt ezeken. A bulletinben olvashatók a hirdetések, ezeket most külön nem mondom el, hiszen hallottuk már, és ismerjük, tartsuk számon ezeket, és amiben csak lehet, abban pedig vegyünk részt. És most akkor az úrvacsorára készülve a 308-as ének első versét fogjuk énekelni, Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk! Urunk, megváltónk, bűnökkel és gondokkal terhelten, külső és belső feszültségektől megfáradva járulunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hívásodat, megnyugvást keresünk nálad. Taníts minket szelídségre és alázatosságra, hogy felismerjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat, a megbocsátó és segítő szeretet szép igáját. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent Vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Uram Istenem, vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek és szenvednek miattuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán, és azokkal is, amelyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnömmel ellened vétettem, pedig tudom, hogy atyám vagy, és szeretsz engem, de én nem szerettelek igazán. S mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem te hozzád, hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. Kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért, az én megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul. Szentelj meg az új életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben, hogy könyörülsz rajtam. Amen. Testvérek, most a csendben mindenki mondja el az Úrnak azt, amit szeretne. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből hozzá kiállt. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött fiadat, és benne békességet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért az irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott nekik, adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most halló drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmad szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Rendhagyó módon fogjuk venni az Úr vacsorát. Mindenkit arra kérek, hogy jöjjön ide előre, egy fél körbe álljunk ide mindannyian az oltár elé. Közben nem énekelünk, bocsánat, ez most változás. Álljunk ide föl egy körbe, mindnyájan. Laci, gyere majd ide mellém, és akkor úgy vegyük az Úr vacsorát. Jöjjetek, testvérek!
Bizzárd testvérem, Jézus Krisztusért megbocsátottak a te bűneid, légy békességgel. Vegyétek és együttek, Jézus Krisztus lát a szentes nyerességét. Én is mondja, mindig az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én megtalálom. Vegyétek és egyétek, ez a mi munka Jézus Krisztus drága, szent teste és vére. Mely értetek és megtöretek, értetek és kioltatok, bűneitek bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyi szervezitek az ő emlékezetére. Vegyétek és egyétek, ez a mi munka Jézus Krisztus drága, szent teste. teste és léle. Mert értetek is megtöretek, értetek is kiolthatok, mindenki bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyi szerveztetek az ödemékezetére. Vegyétek és egyébként, hogy a mi úrunk a Jézus Krisztus dávod, szent teste és léle. Mert értetek is megtöretek, értetek is kiolthatok, mindenki bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyi szerveztetek az ödemékezetére. Krisztus Urunk szent testének és vérének vétele, és az ő áldása. Erősítsen meg minket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjünk el békességgel, semmit se féljünk, az Úr velünk van mindenhol. Foglaljunk helyet, és a záró imádság, köszönöm a segítséget, a záró imádság előtt nézzük meg azt az összeállítást, ami a 2024-es évünkből készült, és utána jön a záró imádság, és a
Adjunk hálát az Úrnak. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged, és nem tudjuk igazán szavakba önteni hálaadásunkat, mindazt, amit a szívünkben érzünk, és szeretnénk oda tenni eléd. Hálásak vagyunk neked, Urunk, mindenért. Mindazért a sok csodáért, amit az elmúlt évben átélhettünk. Köszönjük neked ezeket a képeket, amelyek emlékeztettek minket arra, hogy hogyan voltál jelen az életünkben, a gyülekezetünkben, hogyan vezettél minket, hogyan adtál erőt erőtlenség idején, hogyan vívtad meg a küzdelmeket, a szellemi csatákat, amikor támadások értek bennünket, és a gonosz megpróbált tönkretenni dolgokat. Hálásak vagyunk neked, Urunk, mindenért, amit a te kegyelmedből átélhettünk, megélhettünk, megküzdhettünk, és minden, amivel megajándékoztál minket. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy a veled való közösség a biztos alapja a mi életünknek. Köszönjük neked, Urunk, hogy bármi tényleg sokszor hűtlenek vagyunk hozzád, te hűséges maradsz, hűséges maradtál személy szerint hozzánk, és a te egyházadhoz is. És köszönjük neked, Urunk, hálás szívvel mindazt, amit ezután fogsz cselekedni, bennünk, általunk és körülöttünk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mai Isten tiszteletet. Hálásak vagyunk a te igédért, a te megújító szavadért, az útért, amelyet te jelöltél ki számunkra, és Jézus Krisztusban te építettél meg számunkra. És hálásak vagyunk neked az úrvacsoráért, a bűnbocsánatért, azért, hogy a megfáradtakat te újítod meg, és hogy itt az úrvacsorai oltárnál átélhettük a közösséget veled és egymással. És hálás szívvel hozzuk eléd, Urunk, könyörgésünket, kérésünket is, amikor azokért a testvéreinkért imádkozunk, akik nehéz helyzetben vannak. Így imádkozunk betegeinkért, és most elsősorban Margit néniért és János bácsiért. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtuk, és légy velük, ahogyan eddig is velük voltál. Te erősítsd őket, és te cselekedj velük a te akaratod szerint. És hálásak vagyunk neked azért, hogy egy közösséghez tartozhatunk velük is. Köszönjük neked a tegnapi közösséget is, amikor telefonon lehetett János bácsi közöttünk, és együtt imádkozhattunk vele és értük. És köszönjük neked, Urunk, minden testvérünket, akiknek lehet, hogy most a neve nem hangzik el az imádságban, de akikkel hálásak vagyunk, hogy egy közösségbe rendeltél minket. Kérünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akiket majd elhozol ide hozzánk, akiknek az életében fordulatot készítesz, megtérést készítesz, akiknek a szíve már nyitott és szomjas, éhezi azt az életet, amit egyedül te adhatsz meg, és akiknek itt van a helye ebben a templomban. Kérünk, Urunk, hogy te készítsd az utat hozzájuk, és az ő útjukat ide hozzád. S Urunk, szeretnénk eléd tenni mindent, mindent, ami a szívünkön van, akár a személyes életünkkel kapcsolatos, akár a családunkkal, akár a körülöttünk élőkkel. Szeretnénk eléd hozni imádságban mindazt, ami hálaadás, mindazt, ami bűnvallás, és mindazt, ami könyörgés, és áldani és magasztalni téged mindenért. Az Úr Jézus Krisztus által, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. És most kérem a testvéreket, hogy álljunk fel, és a záró imádság előtt énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és rendhagyó módon most ne a 11-es liturgia utolsó énekét énekeljük, hanem ami az úrvacsora vétel közbenre volt betervezve, a Szent Örök Isten nincsen hova mennem. Legyen ez a záró énekünk. Ennek van egy olyan verszaka, hogy elmúlt a régi, kezdhetem az újat. Legyen ez most a záró énekünk. Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez a Jézus Krisztus ígérte azt, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. 2025. január 1-én így indulunk az előttünk álló útra, kérjük az Úr áldását. Tényleg ő ígéri azt, hogy velünk jön, és ő fog vezetni minket. Áldott új esztendőt kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk. Mondjuk el az imádságot. Ki hozzád jön, az üresen, el nem küldött Uram sosem. Megyek én is gazdagodva, kísérj el a köznapokba. Szívembe add szent lelkedet, hadd lehessek hű gyermeket. Amen. Úgy legyen.